Óna színész, ó uram! E szerencsétlen teremtményeket állandóan éjség, szomjúság, zord hideg, nyálka és epe gyötri. Köhögtető tél, égető nyár, eső támadja, meg annyi más csapás éri, erős szexuális vágy és csillapíthatatlan düh keríti hatalmába. Végtelenül sajnálom őket, és nagyon bánkódom miattuk. Ő isteni kegyelmes, hirdette a pád magyarázata. Az Úr tiszta baktái, mint például Brahmá, és azok, akik tanítványi láncolatához tartoznak, mindig szomorúan látják a feltételekhez kötött lelkek zavarodottságát, akik örökké a háromféle nyomorúságtól, a test, az elme és az anyagi természet okozta gyötrelmektől és számtalan hasonló megpróbáltatástól szenvednek. Noha nem tudják, hogyan szabaduljanak meg a nehézségektől, a szenvedők néha a nép vezetőinek adják ki magukat, és szerencsétlen követőiknek ez az állítólagos vezetés csak további problémákat okoz. Olyan ez, mint amikor vak vezet világtalant, és végül az árokba esnek. Ha az Úr baktái nem szánják meg őket, és nem vezetik a helyes útra, életük reménytelen kudarc csupán. Az Úr baktái, akik önként vállalják azt a feladatot, hogy az ostoba, materialista, csak az érzéki élvezetért élő embereket felemelik, épp olyan bensőséges kapcsolatban állnak az Úrral, mint az Úr Brahmá. Az Úr Brahmáit még nem is teremtette meg az anyagi világot, még nincsenek is élőlények az anyagi világban, de ő már látja, hogy milyen helyzetben lesznek. Azért, mert ez mindig ugyanúgy történik, az anyagi világban mindig ugyanaz játszódik. Történelem ismétli önmagát, a hatalmas kozmikus történelem is, és amikor az anyagi világ létrejön, akkor ott az élőlényeket mindezek a csapások sújtják. És ezért az anyagi világnak az elsődleges, vagy lényegi jellemzője ugye a szenvedés. Amikor Krishna beszél a Bhagavad Gita-ban az anyagi világról, akkor ő is két tényezőt emel ki, azt mondjuk dukhálajam, asásvatam. A dukha, vagyis szenvedés tölti el ezt a világot, és asásvatam átmeneti, minden mulandó benne. És minden nagy spirituális, vallási tradíció tanítja ezt a világról, hogy ez tel is teli van különféle szenvedésekkel. Hogyha van benne valamiféle úgynevezett élvezet, ha van is benne, de ez mindig elválaszthatatlan a negatívumoktól, mindig elválaszthatatlan a hátrányoktól. Szóval ez egy elég nyilvánvaló dolog. Nem nagyon kell bizonygatni, hogy van szenvedés a világban. Ott már egy kicsit több a vélemény, hogy melyik dominál, a szenvedés vagy az élvezet. Ott már az illúzió befolyásolja az embereket, és akkor gyakran azt mondják, hogy hát több a jó, mint a rossz, vagy hogy kell a rossz, azért, hogy tudjuk értékelni a jót, biztosan találkoztatott is sokféle filozófiával, de egy pont ez nem vitatott, hogy a szenvedés kiküszöbölhetetlen az anyagi létből. De ebből a szenvedésből is különféle következtetése jutnak az emberek. Krishna azt mondja a Gitában, hogy az emberek egy részét a szenvedés ő felé tereli, ő felé fordítja. Chaturvidha bhajante mam, jana sukritin orjuna, artho jigyasur arthárti, gyáni cha paratarsava. Amikor azt mondja Krishna, hogy négyféle ember fordul felé, vagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy négyféle ember fordul a vallásosság felé, Isten felé, a vallásos gyakorlatok felé, akkor mint az egyik tényezőt nevezi meg a szenvedést. Ugye emellett ott van, ami Isten felé fordíthat valakit, a kíváncsiság, ott van az anyagi javakra való vágy, és ott van az, amikor valaki keresi, hogy mi a végső igazság, mi az abszolút igazság, de az egyik jelentős tényező a szenvedés. Ugye, amikor valaki nagyon kényelmetlenül érzi magát, és nem tud megoldást találni a helyzetére, akkor azt mondja, hogy ha van ennek a világnak egy teremtője, akkor ő tud ezen enyhíteni. És akkor így fordul Krisna felé. Ugye, ez nem a legjobb motiváció, amivel Krisna felé lehet fordulni, de az egyik lehetséges motiváció, és az ilyen motiváció aztán tud fejlődni is. Ugye? Krisna azt mondja, de a legjobb az, amikor az igazságot keresi valaki, és a másik háromféle ösztönzéssel rendelkező ember, aki valamiért Isten felé fordult, annak fel kell emelkednie arra a szintre, hogy ő is gyáni legyen, aki keresi a választ a végső kérdésekre, nem pedig csak azt szeretné, hogy az anyagi energiának a szorítása enyhüljön rajta egy kicsit. Szóval vannak emberek, akiket a szenvedés így arra ösztönöz, hogy Istennel foglalkozzanak. De vannak mások, akiket viszont a világban lévő szenvedés ellenkező következtetése juttat. Ugye ez nagyon érdekes, hogy ugyanaz a szenvedés van jelen a világban, ugyanúgy ér mindenkit a szenvedés, de van, aki ettől Isten felé fordul, és van, aki meg jobban elfordul Istentől. Mert különböző mentalitásúak az emberek, különbözőek a kötőerőik, különböző a múltjuk, de máshol helyezkednek el ezen a széles skálán a démoni természettől az isteni természetig. Akkor vannak, akik a világban lévő szenvedést ezt apropóként vagy kifogásként használják ahhoz, hogy még jobban elforduljanak Istentől, vagy tagadják Istennek a létét, vagy próbáljanak érvet meríteni a szenvedésből Istennel szemben, vagy Isten létezésével szemben. Ennek az érvnek a lényege az, hogy azt mondják, hogy ha a világban szenvedés van, akkor nem lehetséges, hogy a világnak volt egy jó akaratú teremtője. Vagy rossz akaratú a teremtő, hiszen szenvedést is plántált a világban, vagy pedig nincs is teremtő. Ez egy nagyon, nagyon régi ateista vagy agnosztikus érv. Egy példát említek rá, mert vannak hétköznapi emberek, akik ezt vallják. Beszéltem nemrégivel egy egyszerű munkás emberrel, aki a maga életébe kérdeztem, hogy hogy áll az ilyen hit dolgokkal. Azt mondja, hogy olyan dolgokat élt át az életében, hogy ő nem tud egy Istenben hinni. Szóval van, aki egyénileg befolyásol, de vannak nagy intellektusú emberek, akiket ez az érv magával ragad, és akkor hirdetik is. Ez egy régebbi példa történelemből, vagy eszmetörténelemből. Volt egy tudós, akinek nem sokan ismerik már manapság a nevét, de a maga korában nagyon nagy befolyása volt, és aztán az a befolyás az kihat egészen napjainkig. Ez egy német tudós volt, a 19. század második felében élt, és aztán a 20. század elején úgy hívták, hogy Ernst Haeckel. És arról vált híressé, vagy az volt a fő tevékenysége, hogy a darwini evolúció elméletet Európában nagyon intenzíven elterjesztette. De még Darwin saját maga se tett annyit a saját elmélete terjesztéséért, mint Ernst Haeckel. Sokan nem tudják, de ő az ő közvetítésével jutott elő, és sok könyvet írt, biológus volt egyébként. És még annyiban is különbözött Darwintól, hogy Darwin saját maga nagyon óvatos volt világnézeti kérdésekben. Ő nem csinált egy nagy ateista kampányt. De Ernst Haeckel igen. Szóval ő azt mondta, hogy mivel az élővilágot meg lehet így magyarázni, hogy minden saját magától fejlődött ki, ezért biztos, hogy nincsen Isten. És elkezdte a tudományba belevinni ezt az ateista filozófiát. És a tudomány nevében materializmust hirdetett, amit ő maga úgy nevezett el, hogy monizmus. De ismerjük ezt a kifejezést, hogy monizmus, Srila Prabhupádnak a könyveiből is. Általában ő az impersonalista májávát filozófiára használja. Akik azt mondják, hogy csak a Brahman létezik. Heckelő kicsit más értelemben használta ezt, mert monizmus, ugye ez filozófiailag csak annyit jelent, hogy valaki egy szubstanciát fogad el, egy lényeget a természetben, ami minden mást alkot. És ezért a monizmusnak van kétféle változata, és a Sivaram Maharajnak is van erről lecke sorozata, vagy két lecke, amit egy egyetemen tartott, és aztán írásban is megvan. A filozófiáknak ez a csoportosítása. Szóval a monizmus, van egy ilyen spirituális monizmus, ami azt mondja, hogy minden transzcendencia, csak valami anyagnak látszik. És van egy másik verziója, ami meg azt mondja, hogy minden anyag, hogy a végső lényeg az anyag, és az anyag hozza létre a szellemi jelenségeket is, mint a tudat, a gondolkodás, és a többi. Szóval a monizmus mindig egy lényegre próbálja visszavezetni a valóságot, és van, aki ezt a végső lényeget lelkinek tekinti, van, aki pedig a végső lényeget anyaginak. És akkor ezt a monista filozófiát terjesztette Haeckel. És annyira erősen akart befolyásolni másokat, hogy aztán arról is híressé vált, nagyon jó rajzolt egyébként, nagyon szép festményei és rajzai vannak, ilyen természeti képek vagy biológiai jelenségek, élőlényeknek a rajzai. És az egyik érv, amit ő nagyon felkarolt és kihangsúlyozott és terjesztett, az az embriológiai érv volt, amit talán már hallottatok. Vannak, akik azt állítják, és ő volt ennek az egyik első propagátora, hogy ahogy az embrió fejlődik az anyamében, egysejtes vagy kétsejtes állapotból egy egész élőlényé, ez letükrözi azt, ahogy az élővilág a Földön egysejtűből az emberig létrejött. Szóval, hogy az egyetfejlődés az a törzs fejlődést tükrözi. Ugye, de aztán nagyon sok ilyen tudományos fogalmat alkotott meg, amiben ezeket a gondolatait becsomagolta. Az ontogenezis rekapitulálja a filogenezist. Sajnos megértették sokan, ahogy ő magyarázta. De annyira bele akart ezt súlykolni az emberekbe, hogy készített rajzokat, vagy ilyen lenyomatokat, ahol azt akarta hangsúlyozni, hogy minden embrió a kezdeti állapotban a különböző élőlény csoportoknak az embriói nagyon hasonlítanak, és a különböző fázisok, azok csak ismétlik az evolúciót, úgymond. De aztán nem pont úgy néztek ki a rajzok a valóságban, vagy a valóság nem pont úgy nézett ki, ahogy ő szerette volna, ezért elkezdte őket átrajzolni. És akkor úgy meghamisította, hogy hogy néznek ki valójában az embriók különböző állapotokban. És aztán ezeket a rajzokat, ilyen hamisított rajzait, ezeket publikálta a könyveiben. És akkor már a maga korában egy nagy vitát gerjesztett, és aztán az egyetemi vizsgálóbizottság elé is citálták, hogy ez nem korrekt. De mégis átment a köztudatba, ugye? Annyira vonzó módon fogalmazta meg, és hát tudjuk, hogy van egy igény is mindig a materializmusra, az ateizmusra, hogy akkor sokan ráharaptak. És aztán mind a mai napig még egyes tankönyvekben találjuk, vagy Haeckelnek a rajzait, vagy pedig azoknak ilyen modernizált változatait, amik ezt próbálják ismételni, hogy az egyetfejlődés az letükrözi a földi életnek a fejlődését. Na most miért hoztam fel őt? Azért hoztam föl, mert ő ugye terjesztett egy filozófiát, alapvetően materialista filozófiát, amit finomkodva monizmusnak nevezett el, de néhány személyes motivációját elárulta a saját életéről írott visszaemlékezésében. És azt mondja, hogy 30 éves koromban, amikor meghalt az első feleségem, akkor úgy döntöttem, hogy végképp szakítok mindenféle dualista elképzeléssel, értve ez alatt vallást, vagy bármiféle spirituális felfogás, és ezentúl csak ható okokat fogadok el, amelyek a világban működnek, megtagadva mindenféle céloknak a működését. Ez magyarul annyit jelent, hogy nincsen semminek célja a világban, semmi nem céllal jött létre, vannak okok, amik működnek, és egyik ok előidézett következményt, az előidézett további következményt, szóval ható okok vannak, de nincs egy cél ok, nincs valami magasabb rendű ok, ami az egészet előidézné, vagy amire ez irányul. Nincs az életnek, életlétrejöttének oka, nincs a fajok létezésének oka, nincs az ember létezésének oka, minden csak van, és működik. De ugye, itt ez nagyon jellemző, hogy megnevezed ilyen érzelmi momentumot, ugye, és egy filozófiai momentumot, amit ő erre a felfogásra, ami őt erre a felfogásra vezette. Hogy meghalt valaki, akit nagyon szeretett. És nem tudott ezzel mit kezdeni. Ugye? És akkor ő ebből egy ilyen nagyon erőteljes Isten tagadásra jutott. Szóval látjuk, hogy ezért teológiai értelemben a szenvedés problémája nagyon fontos. És foglalkoztatja is évszázadok óta a filozófusokat. Hogy fér össze a világban lévő rossz, a világban lévő gonosz egy jóságos Istennek a képével. Összefér-e valahogy. És ebből a gondolkodásmódból, ebből a kérdésből kinőtt egy egész vallásfilozófiai irányzat, amit meg úgy neveznek, hogy teodícea. Teodícea az logikai érveket igyekszik sorakoztatni Isten léte mellett és Isten jósága mellett. Különös tekintettel arra, hogyha a világban van szenvedés, van fájdalom, van rossz, akkor hogy lehetséges, hogy Isten ezt engedte, vagy ő maga hozta létre. Mert ahogy itt látjuk, ugye ő maga hozza létre. Itt ebben a versben Brahma beszél, aki a közvetett teremtő, ugye a teremtett teremtő. És ő mondja, hogy ezek a dolgok lesznek a világban, az azt jelenti, hogy ő hozta létre. De miért van? Szóval így aztán ugye a teodíceának a képviselői és ennek a materialista felfogásnak a képviselői, ezek évszázadok óta vitatkoznak. És ha ma megnézzük az intellektuális életet, ma is ugyanott van ez a vita. Ugye vannak mondjuk úgy az istenérveknek modern képviselői, akik azt mondják, hogy nézd meg egy baktériumot, amilyen tökéletesen ez meg van szerkesztve, ahogy működik, az nem tud létrejönni magától. Azt mondja erre valaki más, ami már nem egy tudományos értelme, néha mondják tudósok is. Jó, de nézd meg ezt a baktériumot, hogy mit csinál, járványokat csinál, tönkreteszi, lerohasztja az embereknek a végtagjait, és populációkat írt ki. Hát nem lehet, hogy tervezett egy ilyen dolog. Szóval így megy, pro és kontra. És ez a teodícea már levált a egyes vallásokról, bár nyilvánvalóan keresztény gyökerű. Szóval annyiban különbözik a teológiától a teodícea, hogy a teológia az mindig valamelyik vallásnak a tanításait taglalja. Van Vaisnava teológia, amit mi vallunk, van keresztény és van muszlim teológia. A teodícea ez egy ilyen önálló vallásfilozófiai vagy vallásbölcseleti irányá vált, ami ezeket a kérdéseket boncolgatja, és próbálja megoldani ezeket a kérdéseket logikai alapon. Tehát nem a Szentírásra hivatkozva már, ugye azt mondanám, hogy nem egy sabda alapú vita, vagy érvelés, hanem egy anumána alapú érvelés, egy logikai alapú érvelés, hogy hozzák össze a világnak a hiányosságai a jó akaratú Istennel. De látjuk, hogy bár mondanak sok jó érvet, teljesen nem tudták meggyőzni a világot, mert látjuk, hogy Kalikorban, abban a korban, amiben élünk, az ateistáknak a száma csökken, ugye a tudományos materializmusnak az ereje nagyon nagy befolyást gyakorol. Szóval lehet, hogy nem elég erős a Teodíciának az érrendszere. De nagyon érdekes megvizsgálni azt, vagy feltenni azt a kérdést, hogy a Vaisnava filozófia, a Vaisnava teológia milyen választ ad erre, és hogyan oldja meg ezt a problémát. És hogyha mélyre megyünk, akkor azt látjuk, hogy a Vaisnava tanítások egy olyan kielégítő képet adnak a világról, Istennek a szándékairól, a valóságnak az egészéről, ami feloldja ezt a dilemmát, feloldja ezt a nehézséget, megőrzi Istennek a jóságát, érthető módon megmagyarázza ehhez képest a világban lévő rosszat, anélkül, hogy ez rossz fényt vetne Istenre. De ehhez bele kell vennünk néhány elemet a magyarázatunkba, amit a Vaisnava filozófia, amit a védikus írások taglalnak. Az egyik ilyen nagyon lényeges momentum, nagyon lényeges tény, hogy van egy másik világ. Van egy lelki világ, ami tökéletes és mentes mindazoktól a problémáktól, amikkel az anyagi világ küzd. Mert amikor ezt az egy világot tételezzük fel, ami nyilvánvalóan tele van szenvedésekkel, és Isten ide kényszeríti a lelkeket, mert nincs egy másik világ, ugye, és más vallásokban még választási lehetőség sincs, mert általában azt mondják, hogy a lélek akkor keletkezik, amikor egy élőlény, vagy egy ember megfogan, vagy megszületik. Szóval nincs is egy előzetes dolog, csak mindenki bele van dobva, nem választja, hanem bele van kényszerítve, bele van dobva az anyagi világba. Akkor ez nagyon nehézé teszi a kérdést, ugye? És akkor látjuk, hogy ezek a beledobott lelkek a világba, akkor ott vannak a csecsemők, akik meghalnak, vagy megbetegszenek fiatalon. Szóval semmiképp nem lehet az ő hibájuk, és akkor ugye ezt már nagyon nehéz összeegyeztetni, még ha vannak próbálkozások is, hogy hogy jó Isten, amikor szenvedésen sújt gyerekeket, akiknek ugye a legtöbb más vallás szerint nem is volt előző léte, nagyon, nagyon nehéz. Ugye a Vaisnava teológia azt mondja, hogy van egy másik világ, egy tökéletes világ, és az egyéni lelkeknek, nekünk magunknak rendelkezésünkre áll a választás szabadsága, hogy abban a világban, vagy ebben a világban élünk. És amikor egy lélek ezt a világot választja, ami tele van szenvedéssel, de ugyanakkor nincs benne nagyon nyilvánvaló módon Isten, akkor ez az ő döntése, és az a szenvedés, amit ezután átél, az a saját döntésének a következménye. Ez rögtön leveszi a felelősséget Isten válláról, Krisnának a válláról, és átteszi a felelősséget a mi vállunkra. Miért van szenvedés a világban? Miért élünk át szenvedéseket mi magunk? Azért, mert mi választottunk egy ilyen világot, és azért, mert mi magunk olyan módon cselekedtünk, hogy rászolgáltunk erre a szenvedésre. Ugye ez pedig a karma törvénye. Szóval szükség van a kielégítő, intellektuálisan, erkölcsileg kielégítő magyarázathoz arra, hogy van egy másik világ. Mint lelkek mindig léteztünk, Najayatem, Riyatevákadácsem. Volt előzetes létünk egy másik világban, vagy akár ebben a világban hosszú időn keresztül. Nem ezzel az életünkkel, nem ezzel a testünkkel együtt jöttünk létre. Szóval másképp értik keresztény teológiában azt, hogy a lélek örök. Azt mondják, hogy létrejött az egyénnel együtt, a testtel együtt, és onnantól kezdve örök. De a Vaisnava filozófia azt mondja, hogy örök, de a múltban is örök. Nem csak a jövőben örök, hanem a múltban is örök. Szóval ez is nagyon lényeges. Voltak ugye keresztény teológusok, akik ezt hirdették, ugye Origenész, aki egy ókeresztény egyházatja volt, ő beszélt a léleknek a preegzisztenciájáról, hogy létezett a jelenlegi élete előtt, de aztán ezt nem fogadták el, nem épült be a katolikus teológiában, ki számozték onnan. Ugye Origenésznek vannak idézetei, vagy legalább egy, a visszatérés kis könyvünkben, ahol tulajdonképpen a lélekvándorlás magyarázza, majdnem ugyanúgy, ahogy a Simon Bágon. Szóval voltak ilyen gondolkodók, de aztán nem ez lett a kanonizált tanítás. És aztán ezért, mivel ezek az elemek hiányoznak, akkor nagyon, nagyon nehézkessé válik az ilyen teológiai problémáknak, mint a szenvedés problémája az elemzése. Szóval, hogyha elfogadjuk, hogy van egy transzcendens világ, egy abszolút világ, elfogadjuk, hogy mi magunk örökkévaló lények vagyunk, örökkévaló transzcendens lények vagyunk, és elfogadjuk, hogy a világban élve saját magunk visszahatásokat generálunk a cselekedeteinkkel, így megvan oldva az egész teodíciai alapprobléma. Isten jó, Isten független, ránk bízza a választást, van a két nagy opció, a lelki világban való lét, vagy az anyagi világban való lét. Amikor ebbe a világba jövünk, ennek a világnak a működése az, hogy rossz tetteknek az eredménye a szenvedés. Isten szabad, független, a felelősség a miénk. Szóval ezt mondja aztán a vers, ugye itt Brahma nagyon sajnálja az élőlényeket, hasonlít a megfogalmazása arra, mint amikor Prahlád Maharaj imádkozik, és ő mondja, hogy ő is, hogy sajnálja az élőlényeket, egyedül értük aggódom szeretetből. Mondja, mert ez a tudatlanság aztán leköti az embereket. Ugye amikor nincs ez a teljes kép a valóságról, a lelki világról, a lélekről, a karmáról, akkor csak belefeledkeznek az anyagi tevékenységekbe, és hogy a szenvedést meg akarják oldani, akkor csak földi síkon akarják megoldani, vagy csökkenteni akarják, legyen kevesebb. Ugye, mint abban a történetben, mint amikor van egy munkás, akinek az a dolga, hogy hajókat vontat be a királynak a kikötőjébe. És már évtizedek óta csinálja ezt, és egyszer a király meglátogatja, és kérdezi tőle, hogy már olyan hűségesen szolgálsz engem évtizedek óta ezzel a nehéz fizikai munkával, most kívánsz tőlem bármit, amit akarsz, meg fogom neked adni. És akkor azt mondja a hajóvontató, hogy hú, ez most nagyon nagy lehetőség. Képzeld el, hogy van néhány éles kő itt a medernek az alján. Kérlek, szedest ki azokat. Ezt kérj. És a király mondja neki, hogy ember, tudnék adni neked egy palotát? Annyi pénzt tudok adni, hogy életed végéig gondtalanul élhetsz. Ugye? És akkor te csak ennyit kérsz, hogy vegyek ki az éles köveket a meder aljáról. Ugye? Amikor nincs a megfelelő perspektíva, akkor az emberek nem tudják, hogy mi elérhető. Milyen lehetőség van. Ugye? És akkor csak próbáljuk valahogy csökkenteni a szenvedést, és emelni az anyagi érzékkielégítésnek a mértékét, ami meg valójában újra termeli a szenvedést. Ugye? Ez egy ilyen paradox, öngerjesztő helyzet, így nem lehet megoldani, de a tudatlanságban ez történik. Ezért a bakták, ugye Brahma, és itt Prabhupád azt mondja, hogy minden bakta, aki azért él, hogy másokat felemeljen, felemeljen a Nárada Munit, vagy az Úr Csaitanya Mahaprabhu saját maga, ugye úgy tanította az embereket, transzcendentális tudást ad, és kegyet ad mellé, hogy az emberek lássák a teljes képet, és adta a szent nevet, az Úr Csaitanya, amiből meg erőt merítenek akkor, hogy fel tudjanak emelkedni. Az érzékkielégítésre való hajlamuk, a tendenciájuk csökkenjen, és a lelki erejük, ami pedig kivezeti őket a világból, visszavezeti őket Istenhez, az pedig erősödik.